Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és egy olyan témában fogunk most kutakodni és gondolkodni, aminek egy részéhez sokan értenek, de egy mélyebb szeletéhez viszont már csak nagyon kevesen, és ezt a mélyebb szeletet fogom boncolgatni Bebesi Dániel pénzügyi alapkezelővel, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Egyet muszáj itt az elején kitenni, hogy az asztal, ez a trükkök százai, ezt nagyon sokan ismerjük, ezt a fontos idézetet, ami a magyar közéletnek egy meghatározó pillanatában hangzott el, trükkök százai. Ez a műsor ugye alapvetően a manipuláció témaköré rendeződik, vagy ott leledzik. Hogyan lehet most csak nagy vonalakban trükközni makroszámokkal, gazdasággal, statisztikákkal, elemzésekkel?
Ez a trükkök százai, ez ha jól emlékszem, költségvetési hiánnyal kapcsolatos trükk volt, magyar vonatkozása volt, de látunk nemzetközi térben is sok példát erre, hogy itt az eurozónában a görögöket kritizálták költségvetési számok trükközésével, az úgynevezett Maastrichti kritériumok kapcsán, hogy mennyire egyszerű vagy nehéz trükközni, azért vannak most már standardizált európai irányelvek, amik alapján ezeket a statisztikákat le kell adni. Ebbe mindenképpen szűkült a mozgástér. De szerintem, hogyha itt a trükkökről, trükközésről, vagy manipulációról beszélünk, akkor valószínűleg nem is itt a költségvetés, meg a hivatalos államháztartási statisztikák az érdekesek, hanem ugye az embereknél általában van az a percepció, hogy a pénzügyi szektor az átveri őket, a bankok azok kiszipolyozzák a kisember, stb. Ezzel kapcsolatban nem vagyok biztos, tehát én nem ismerek olyan kutatást, ami bizonyítaná azt, hogy a pénzügyi szektor azban több lenne a manipuláció, mint bárhol máshol, mármilyen más területen. Talán azért érezhetik így az emberek, mert ugye a pénz az a mindennapunk része, ugye egy elég fontos dolog az életben, mindenki szeretne belőle többet, és így talán az esetszám miatt is jöhet ez az érzés, hogy átverik. Másrészt meg ugye azért egy elég bonyolult dologról beszélünk, tehát a gazdaság, a befektetés az nem egy olyan dolog, amihez a hétköznapi ember feltétlenül jól ért. Tehát ebből az aszimmetrikus informáltságból is adódhat az, hogy mindig úgy érzi, hogy őt átverik esetleg.
Szerintem rá fogunk fordulni a magánemberek vagy a lakosság pénzügyeire és az ő zsebét érintő kérdésekre. Egy pillanatig még visszagalopíroznék a makro részéhez, és nagyon megnyugtató volt, amit mondtál annak függvényében, vagy a tekintetben, hogy ugyanazokat a számsorokat, vagy ugyanazt a módon előállt számsorokat kell leadni. Mert ha manipulációról beszélünk a gazdaság tekintetében, akkor nekem az a kérdés merül fel, hogy egy adott helyzetben kit akarunk manipulálni. Tehát ha én egy ország vagyok, és egy költségvetést készítek, és része vagyok egy EU-nak, egy szövetségnek, ahova adatot kell szolgáltatnom, akkor nyilván az ő irányukba próbál meg valaki ügyeskedni, meg más adatsort mutatni, de hát vannak előírások, amiket viszont be kell tartani, ha jól értem.
Én nem azt mondom, hogy ő nem lehetséges, én azt mondom, hogy erre valószínűleg jóval szűkebb a mozgástér, mint ahogy gondolná az ember. De attól függetlenül az, hogy egy adatsor mit jelent, vagy hogy mennyire ragadja meg azt a dolgot, amit gondolunk róla, az már egyáltalán nem biztos. Tehát ugye itt a legbanálisabb téma az mondjuk a GDP számok. Tehát,
maradjunk, tessék, a GDP az miért egy ennyire zavaros dolog, vagy miért nem lehet egy egyszerűbb dolog?
Hát ugye a GDP-ről mindig azt szoktak mondani, hogy az országok gazdagságát összehasonlítjuk, növekedési potenciáját, akkor a GDP-t szokták első számú adatként közölni. Valószínűleg rengeteg oldalról lehetne ezt a megközelítést kritizálni. Tehát ugye a GDP nem veszi figyelembe ezeket az úgynevezett externáliákat, ami ugye a klímaváltozással kapcsolatban azért egyre hangsúlyosabb
Fejtsük
szerepet.
Fejtsük ki ezt, mert ezt nem mindenki ismeri.
Hát például a környezetszennyezés. Tehát a GDP az csak azt méri, hogy előállítok valamit, de az, hogy közben milyen környezetromboló hatása van annak a termelésnek, azt nem számszerűsíti. Sőt, hogyha utána mondjuk azt a környezeti kárt nekem helyre kell hoznom, akkor az megint hozzáad a GDP-hez.
Tehát kétszer járok vele jól.
Úgymond, igen, kétszer számolja. Akkor ugye, hogy mennyire gazdag egy ország. Ugye Magyarország kapcsán is csomószor van, előkerül az a vita, hogy mi ennyire zárkoztunk föl az eurozónához, az Európai Unió átlagához. És akkor, hogyha például a GDP alapon nézzük, akkor egész jónak tűnik a felzárkózás, de hogyha mondjuk a fogyasztás, a lakossági fogyasztás, ami már sokkal jobban reprezentálja azt, hogy az emberek gazdagsága mennyit tud költeni, abban sokkal lejjebb vagyunk, abban kifejezetten rossz helyen. Tehát a GDP az valamennyire torzít, ugye abban benne van az export nagy arányjal, a GDP nem veszi figyelembe ugye az egyenlőtlenségeket, tehát lehet, hogy egy nagyon erős vagyoni koncentráció mellett jönnek ki jó számok, amiből a többség nem érez semmit. Tehát ebben csak azt akarom érzékeltetni, hogy nagyon-nagyon egyszerű tehát többféle eredményre lehet jutni a számok vizsgálatával.
Feltételezem, hogy az, hogy az állam költ, vagy a gazdaság pörög, az ugyanúgy nem látszik feltétlenül a GDP-ből, hogy most egy nagy állami beruházás mutatja azt, hogy nagy az output, mint hogyha...
Igen, tehát a GDP növekedés fenntarthatósága is kérdéses. Milyen adósságszint mellett tartom fent, miből jön a növekedés, ugye jól mondod, hogy lehet egy beruházás vezérelt növekedés, az se biztos, hogy akkor a beruházáson belül a magánszektor ruház be, az állami szektor ruház be, ezek mennyire fenntarthatók, az adósság, ami képződik, az hogy arányul a növekedéshez, tudom-e finanszírozni azt az adósságot, tehát, hogy...
Én most még csak ott tartok, hogy ugyanazok-e a számok, amikről két vitatkozó fél beszél. Mert hogyha azt mondjuk, hogy beszéljünk a GDP-ről, és azokban a számokban egyetértés van, hogy igen, ez az adatsor stimmel, és akkor onnantól már az értelmezésről lehet vitatkozni. Abszolút ilyen szempontok szerint, amit az előbb te felvillantottál, hogy jó, de nézzük meg, hogy ez a lakosság fogyasztására mondjuk hogy hat ki, de legalább ugyanazok a számok vannak. Ilyen példa szokott lenni, amikor lehet arról vitatkozni, hogy nagy vagy kicsi a munkanélküliség, de legalább a számokban mondjuk legyen nagy közös nevező, hogy ez a százalék, ebben egyetértünk, de ennek a megítélésében nem értünk egyet.
Hát a munkanélküliség kapcsolat szerintem még eltér. A GDP-ből szerintem viszonylag standardizált. A munkanélküliségnél ott már nagyon sokféle módszertan, tehát ugye, hogy kit nevezünk munkanélkülinek, hogy mikor esik ki abból a bázisból, amiből számolják. Van olyan ország, ahol nem tudom, 3 hónap után automatikusan kiesik. Van olyan ország, ugye, hogy nagyon rövid időt dolgozol, 1 hónapban dolgozol, nem tudom, a 4 hétből 1 hetet, akkor már nem vagy munkanélküli. Tehát, hogy a munkanélküliségi statisztikákkal is nagyon óvatosan kell menni, az biztos.
És innentől ugye tényleg tulajdonképpen a hírmagyarázás vagy a gazdasági elemzés terepe az, ami átadja tulajdonképpen a lakosságnak, hogyha rájuk fordulunk, az, hogy miből mit kell értelmezni, vagy mit kell tisztán látni, és innentől belép a hírértelmezés, gazdasági élem.
Igen, de ez nem csak a lakosság számára, tehát én ugye elhangzott, hogy én ugye ebben foglalkozok, befektetésekkel foglalkozom, tehát ez a piac számára is egy nagyon képlékeny dolog. A piac az mindig ilyen narratívákban, történetekben gondolkozik. Egyáltalán nem biztos, hogy az adat, az a történet, ami ma fókuszban van, az fogja meghatározni a trendeket 1 hónap múlva. Lehet, hogy teljesen irrelevánsá válik, és ez nagyon nehéz megmondani, hogy mitől kerül be valami a központba. Mitől van az, hogy most az inflációról beszélgetünk, mitől van az, hogy most a olasz és német állampapír hozamfelárának különbözetéről, mitől van az, hogy most a kínai gazdaság, tehát mindig jön valami más, és ezek kicsit ilyen divathullámszerűen bekerülnek a központba, meghatározzák az általános hangulatot, szentimentet, és ugyanolyan gyorsan ki is tudnak kopni.
De hát akkor itt most oda megérkezünk, hogy tulajdonképpen ez egy manipulatív dolog akkor, hogyha azt mondod, hogy narratívák határozzák meg a gazdasági folyamatokat, magyarán hitek és történetek. Látom, hogy nem, majd árnyalod, látom rajtad, mindjárt árnyald. Mert ugye alapértelmezővé azt gondolná az ember, én, hogy a gazdasági piacnak a résztvevői, azok számok alapján, adatok alapján döntenek, és most egy nagyon érdekes szempontot dobtál be, hogy hát nem, mert divathullám van benne, trend van benne, narratíva van benne. Hogy van ez?
Ezek adatok, tehát legtöbbször adatokhoz kapcsolódnak. Én csak azt mondom, hogy mindig más számít a piacon, és nagyon nehéz megmondani, hogy mitől számít valami, és mitől bukkan fel hirtelen, miért gondolja a piac azt, hogy ő fontos.
Hát hisz valamiben.
Igen, de ez nem gondolnám, hogy ez manipuláció, mert nem gondolom azt, hogy ez valami...
Nem áll mögötte senki,
nincs egy központi, aki ebbe az irányba akar terelni, ez a többség
értettem.
Hirtelen több egyedi befektetőnek a fókuszába kerül valami, és onnantól kezdve igen, egy ilyen, azt is mondhatjuk, hogy igen, hogy egy ilyen divatként, vagy egy ilyen meghatározó témaként tovább terjed. De hogy hogy a számok, nem tudom, objektivitásáról, vagy hogy...
Na
hogy,
ezt kutatnám, igen, hogy, mi van vele?
Itt maradjak, itt is ugye nagyon képlékeny ez a szakma, tehát hogy a közgazdaságtan, egyébként nekem azért szeretem, vagy azért élvezem a munkámat, mert egy nagyon nehéz, nagyon nehezen megragadható, tehát nem egy, ugye mindig megy a vita, hogy ez milyen tudomány a közgazdaságtan, hasonlítható a te exakt, úgymond exakt természettudományokhoz, vagy nem. Lehetséges-e olyan általános örök törvényeket felfedezni benne, mint mondjuk a fizika kapcsán, lehet, hogy mondjuk fizikusok elkezdenek majd kritizálni, hogy ott se, de ugye a hétköznapi ember fejében azért úgy van, hogy fizikának vannak alaptörvényei. A közgazdaságtannál azért nincsenek, és ez nagyon látványos, tehát, hogy olyan alapfogalmak kapcsán is mondjuk, hogy az infláció, hogy milyen infláció a jó infláció, legyen-e 2% az infláció, vagy 4%, ebben sincsen egyetértés, és nagyon magas szinten nincs egyetértés, tehát a nagy globális kutatóházak, akadémikusok is vitatkoznak arról, hogy kell-e 0%-os infláció, vagy a legtöbb jegybank a világon 2%-os inflációs célra dolgozik, ezt a értéket próbálja célozni a monetáris politikával. Nagyon sokan kritizálják, hogy ez túl alacsony, nem jó, és ugye most is van egy olyan helyzet a világban, amikor egy nagyon erős inflációs sokkon vagyunk túl, és az van napirendben, hogy jön lefele az infláció, de hogy meddig nyomjuk ezt lefele. És már ugye az is egy érdekes kérdés, hogy mivel tudjuk lefele nyomni. Tehát ez is előkerült, ez is egy kúrens téma. Mert azok az összefüggések, amiben mondjuk a monetáris politika gondolkozott, hogy úgy tudom lehozni az inflációt, hogy kicsit följebb engedem a munkanélküliséget, ugye ezt az összefüggést hívják Phillips-Görbének, hogyha magasabb a munkanélküliség, egy lazább munkaerőpiac mellett ugye nem nőnek úgy a fizetések, az emberek kevesebbet tudnak költeni, lejön az infláció, ez a egyszerű logika mögötte, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mondják, hogy ez se biztos, hogy áll, és ezt is nagyon sokan megkérdőjelezik, amiben nagyon jó példa a mostani helyzet, mert ugye úgy szakadt le a amerikai meg az európai nagyon magas, majdnem 10% körüli infláció 3 vagy 5%-os szintre, hogy a munkanélküliség közben történelmi mélyponton van. És akkor megy a gondolkozás, hogy ez miért lehet, és nincsen rá egyértelmű válasz, és ez nagyon sok esetben van a közgazdaságtanál, hogy nincsen rá egyértelmű válasz, hanem bizonyos forgatókönyvek, találgatások vannak, de nincsen ilyen általános bölcsekköveszerű úgymond tuti magyarázat, ami minden korban megállja a helyét, és elő lehetne venni, de ez ezt mondja, és akkor ez így lesz.
Van egy kedves idézetem, amelyik úgy szól, hogy a költségvetés az politika számokban. Amit most mondtál, hogy mondjuk a munkanélküliséget felengedjük, lejjebb engedjük, hogyan hatunk a fogyasztásra, árstopokkal akár, vagy hogyan nem. Ugye ez az elméleti közgazdaságtannak a gyakorlati korlátai, tehát az van, hogy a politikának, aki a döntéshozó, vannak ezen túlmutató egyéb szempontjai is, mint hogy egyébként hogyan lehet meglépni azt, hogy az infláció hamar lejjebb menjen. Tehát a politikának más típusú szempontrendszere van, és innentől fogva az exakt tudományság az mondjuk tényleg egy picit kihívásosnak tűnik.
Igen, azt szokták mondani, hogy a politika az viszonylag rövid távú választási ciklusokban gondolkozik, de ugye a monetáris politika, az infláció befolyásolása, alakítása az általában azért a jegybankok felelőssége, pont ezért próbálták a jegybankot leválasztani az úgymond kormányzati funkcióktól, a pénzügyminisztériumot, és úgymond függetlenséget kaptak. Persze a gyakorlatban sehol sem függetlenek a jegybankok, ami valószínűleg jó, hogy van kooperáció az úgymond fiskális politikával, a pénzügyminisztériummal, de elvileg a jegybankoknak a működése az nem kéne, hogy bizonyos választási ciklusokhoz igazodjon. De ez ettől még nagyon gyakran fölmerül, tehát Amerikában is, amikor ugye avval közeledik ugye a választás, nagyon sokszor előjön az a téma, hogy akkor az amerikai jegybank esetleg megmerje kockáztatni, hogy recessziót idéz elő a választások előtt, vagy esetleg nem. Ezek általában találgatások, de azért ott vannak napirenden. Nem lehet szerintem visszaigazolni, hogy mondjuk az amerikai jegybank döntés hozatalát befolyásolna a választási ciklus, de lehet, hogy találunk olyan adatsort, ami ezt mutatná.
Én úgy képzelem, hogy és akkor előbb mondtam ezt a hírmagyarázatot, de hát a politika is tálalja ezeket az ügyeket, kommunikálja, tehát azt, hogy milyen intézkedés történik, és annak történetesen milyen hatása van, azt, hogy a választók megegyék, az már egy kommunikációs szempont. Tehát, hogy a közgazdaságtan az egy nagyon rideg, vagy excelekben jól működő valami, de utána ennek az elfogadottságát, fogyaszthatóságát már aztán csak be kell csomagolni valahogy.
Hát ezt nem tudom, hogy ezt úgy tudom értelmesen kommentálni. Tehát ugye azért a gazdaság politikus szájából elhangzó nyilatkozatok gazdaságra vonatkozó az általában a szakmában nagyon kevés hitele van. Tehát azt mindenki bekalkulálja, hogy rettenetes torzítás van egy politikus részéről az adatok értelmezésében, hogy kommunikálsz egy megszorítást, hogy kommunikálsz egy gazdasági visszaesést. Tehát ezt látjuk a napjainkban is. Tehát én azt gondolnám, hogy igen, ez a választóknak szól, ez nem a szakmának.
De hát azt kíváncsian figyelitek, vagy figyelik a gazdasági elemzők, az még, hogy az árstopp marad, következő 4 hónapra is kamatstopp van, meg tehát ilyen értelmezheted, hogy akarod, de hát ez befolyásolja a mindenféle mutatót, amivel dolgozol.
Igen, befolyásolja, de ugye az alapüzenete ezeknek a politikai PR üzeneteknek, vagy az alap célja az, hogy befolyásolja a választókat, tehát egy népszerűség. Úgy gondolják, hogy ez népszerűség növelő tényező. A befektető ezt tovább gondolja, tehát azt nézi, hogy ennek milyen hosszú távú negatív hatásai vannak, milyen torzítást víz a gazdaságba, tehát ő sokkal összetettebben nézi. De egyébként utaltál itt a gazdaság, vagy az Excel tábla, meg hogy milyen exakt. Ugye ebben kapcsolatban van egy érdekes történet, ugye például az is nagyon relatív dolog, hogy milyen adósságszintről hogy gondolkodtak az emberek. Tehát, hogy úgymond, hogy az államadósság az jó vagy nem jó. Ugye hétköznapi ember szintjén az, hogy van egy adósságod, az egy úgymond rossz dolog. Tehát általában van egy olyan percepció, ehhez kapcsolódik, te előre hoztad a fogyasztás oda, megfinanszíroztad most, lustaság, stb. Tehát van egy ilyen negatív, úgy ezt általában azt szokták mondani, hogy egy ilyen német háziasszony interpretáció, az a tüktig, akinek nincs semmi adóssága, minden szépen csillog-villog, rendben van.
Csekk aznap, befizetve, igen, élére állítva. Igen.
A makroszinten ez nagyon másképp működik, tehát hogy az adósságot azért teljesen másképp kell kezelni, ez nem egy új keletű találmány, tehát ez visszanyúlik egészen Keynesig, a híres közgazdászhoz, hogy egy gazdaságban, hogyha mindenki megtakarít, akkor az borzasztó káros. Tehát az, ami az egyén szinten működik, az agregált szinten egyáltalán nem jó. És úgy az Excel táblákra visszakanyarodva volt egy nagyon érdekes történet itt a 2010-es évek elején, ha jól emlékszem, ugye a nagy válság, 2008-2009-es válság után nézték azt, hogy milyen államadósság, hogy korrelál a gazdasági növekedéshez, milyen államadósági szint, ami még segíti, hol jön az be az, ami már fenntartatlaná teszi. És volt egy Kenneth Rogoff nevű közgazdász, aki kihozott egy bizonyos küszöb számot, amire azt mondta, hogy ha elfölé megy az államadósság per GDP arány, akkor az kifejezetten káros lesz. Majd lett egy olyan bukta ebből a történetből, hogy megpróbálták replikálni azt az adatsort, azt hiszem, amiből dolgozott, és kiderült, hogy egyszerűen az Excel táblájában nem húzta le a bizonyos oszlopba az összesítést, és így teljesen rosszul jött ki ez a szám, tehát teljesen egy ilyen arbitrális dolog lett, hogy véletlenül kapott egy értéket, és utána az a fajta gazdaságpolitikai hozzáállás, ami dominálta a 2010-es évek elejét, hogy megszorítás kell, ez az ausztéria időszaka, hogy szigorú költségvetés politika, az teljesen eltolódott, ugye, és a mostani Covid-válság utáni gazdaságpolitikai válaszok azok sokban erre az időszak kritikájaként értelmezhetők, hogy sokkal bátrabban mert a költségvetési politika költekezni, mert az a fajta válasz, amit a 2010-es évek elején adtak, az arra kiderült, hogy azért az egy nagyon elhúzódó, lassú kilábalás, hosszú ideig magas munkanélküliséget szül.
De nyugtass meg, hogy azért ez nem 10 év épült erre a rossz Excel táblára, hanem ez egy...
Nem, de meghatározta a mainstream szakmát, tehát hogy nagyon erősen beleivódott, és általában azért itt is az a fő üzenet, hogy nincsenek ilyen általános érvényű. Nem mondhatod azt, hogy a 80%-os GDP arányos adósság fölött neked nincs növekedés, vagy rossz növekedésed van, alatta meg nem. Tehát ez ugyanolyan, mint hogy azt se lehet egyértelműen megmondani, hogy milyen adósság szint a fenntartható. Tehát vannak bizonyos országok, akik már 40%-os GDP arányos adósságnál is képesek becsődölni, és megnézhetjük Japánt, ahol nem tudom, 200-300%-os a GDP arányos államadósság, és nem csődöl be. Tehát nincsenek. Ez, amire utaltam, ugye ez nem fizika, nincsenek egyértelmű, mindig működő összefüggések.
Kik azok, akik hatást tudnak gyakorolni kívülről egy kormányzatnak a pénzügypolitikájára, amikor nem a választókra gondolok, tehát most az egy dolog, hogy a választóknak dolgozunk, és akkor őket meggyőzzük így vagy úgy, de ki az, akinek van kényszerítő ereje különböző irányokra? Elsőként gondolnék én itt a felminősítés-leminősítés témakörre, hogy ezt egy picit vizsgáljuk meg, de egyébként országszövetségekre, vállalásokra, tehát ki az, aki kívülről tud valamiféle nyomást gyakorolni?
Ugye nézzük akkor a felminősítés, leminősítés témakörét. Ugye ez is hogy az elmúlt 15-20 évben fellángolt ennek kapcsán ugye a vita, hogy jól működnek ezek a hitelminősítő intézetek. Ugye az első ilyen problematika az a 2008-2009-es válság után bukkant ki, amikor kiderült, hogy ezek a hitelminősítő intézetek totálisan rosszul áraszták be az amerikai ingatlan szektorhoz kapcsolódó adósságokat. Ugye, ha jól emlékszem, hogy a kritika fő iránya vagy fókusza az volt, hogy abban az időszakban ilyen pénzügyi termékek úgy működtek, vagy olyan pénzügyi terméket hoztak létre, hogy sok egyedi, különböző kitettségű adósságokat gyúrtak össze egy termékké.
És ezek
az adósságok elég gyengék voltak, tehát mondjuk a ratinget nézzük, akkor nem ütötték meg mondjuk az úgynevezett investment grade-et, amire azt mondod, hogy egy jó kiszámítható befektetést akar, de azt mondták a hitelminősítő intézetek, hogy mivel ezek különböző helyről vannak, az úgynevezett diversifikáció, negatív korreláció, tehát ezek a szakmai dolgok, hogy nem együtt mozognak, hanem semlegesítik, az egyik esetleg rosszul teljesít, de majd a másik akkor kompenzál, hogy emiatt mégis jó rétinget kapnak. És ugye láttuk, hogy mi történt a 2008-2009-es válság között, az amerikai ingatlan szektorhoz kapcsolódó úgymond AAA-s értékpapírok pár hónap alatt 70-80%-okat elvesztették az értéküknek. Tehát ez volt az első ilyen nagy hitelességvesztés a hitelminősítőknél itt a közelmúltban. A másik pedig ugye most így az eurozóna válság kapcsán szedték őket elő, itt több szempontból is. Egyrészt, hogy ugye azok a minősítések, amit adnak a hitelminősítők, itt ilyen viszonylag bonyolult, hogy ilyen számkódok vannak, hogy AAA, AA, BB, tehát ilyenekbe kell gondolkozni, és hogy ezekhez a minősítésekhez nagyon sok olyan intézkedés kapcsolódott, amit a gazdaságpolitika használt, és ezeket a számokat vette alapjául. Gyakorlatilag ez hogy nézett ki? Mondjuk az Európai Központi Bank adott egy országnak milyen értékpapír tudott elszámolni bizonyos hitelezéseknél fedezetként, akkor meghúzta a határt, hogy milyen ratinget fogad még be. És akkor jöttek a kérdések, hogy jó, de ezeket egy magán cégek adják, mi adja a legitimitást, országok sorsa függ tőle, hogy most az ECB ad nekik forrást, vagy nem. És akkor elég nehéz volt ugye indokolni sokszor, hogy nem mindig olyan konzisztensek ezek a minősítések, hogy egyik ország ilyet kap, másik ország olyat kap. Ugye általában akkor szokták elővenni a hitelminősítőt, amikor leminősítenek valakit, tehát amikor fölminősítés van, akkor soha nem mondják, hogy ez miért történik. Egyébként ez sem igaz, mert ugye a görög válságnál azért előkerült az a téma, hogy miért kaptak olyan jó minősítést ezek az országok, ezek az úgymond perifériális országok.
Hát de miután valami bukta
miután van. Már kiborult a bili, igen. Tehát nem a felminősítés időpontjában kritizálták őket. Ugye bankoknál is, hogy milyen tőkét kell képezni a banknak, ott is nagyon nagy, jelentős mértékben támaszkodnak ezekre a úgynevezett tingekre. Tehát nagyon sok húsba vágó kérdésben nagy súlyuk szerepel a döntésnél, és mégis azért kicsit olyan nem túl transzparens, nem tudjuk, ugye ez egy oligopolisztikus piac, 3-4 szereplő van, 3-4 ilyen nagy szereplő van, de az se egyértelmű, hogy jó lenne, hogyha sok lenne, akkor még nehezebb lenne összehasonlítani őket. Nem biztos, hogy jó, hogy a magánszektor végzi ezt a tevékenységet, kitől kap díjazást, miért kap díjazást, ezért tehát nagyon sok kérdés fölmerül a hitelminősítők kapcsán.
Ez itt a Krízisek és pofonok, Bebesi Dániel pénzügyi alapkezelővel beszélgetek a gazdaság és a ezen belül rejlő manipulációkról. Innen folytatjuk a beszélgetést.